Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel. Március 20-án, szerdán reggel 8 óra 8 perckor. Itt van veletek Ács Gábor.
De mindenek előtt, Gede
Balázs. Jaj, köszönöm szépen. Elmondjuk az elérhetőségeinket is, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Valaki úgy képzeli el a sztrájkot az operában, hogy a színészek csak tátognak, és jól nem adnak ki hangot. Aztán hol kapni kókuszreszeléket? Hát ezt most nem...
Ez hogy jött ide?
Nem tudom, hogy... nem tudom, hogy ez miféle kérdés. Aztán a Mérgezett Föld című filmet ti ajánlottátok évekkel ezelőtt, azt szerintem propagálhatjátok. Fent van az időrabló megosztón, írja Vasza.
Tényleg?
Igen.
Ez már régen volt. Jó pár évvel ezelőtt, igen.
Abszolút.
Egyébként Andinak igaza volt, egy elég kemény breaking hír volt. Acélelvtárs is csak csettinthetne.
Hát az biztos, hogy megnyomná a nagy bajszát, hogyha ezt élne és hallaná. Ez elég kemény ez a kulturális központosítás, vagy annak a terve. Na,
a sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Csodás időzítés, és szerkesztő orra.
Nyilván teljesen véletlen.
Hát ez dobta a gép, ugye? Igen. Na, ahogy azt beharangoztuk, és ugye a tőzsdei összefoglalónkban elmondtuk, hogy hogyan muzsikált éppen a Bitcoin, de nem egyedi eset, mert ránéztünk az Ethereumra, azt is elég komolyan visszadöngölték.
Te itt bagatellizáltál, de valami egy hét alatt leesik 4000-ről 3000-re, azért az úgy egy kicsit sugárosnak hát, tűnik, nem? Na, mondjuk.
De ez volt az Ethereum, igen, de hát a szárnyalás is eléggé intenzív volt, és elég hathatós, mert nem tudom, a 2000-ről fölmegy 4000-re pár hét alatt, ugye az is elég
sok. Több hét alatt. Jó, oké, persze. Óriási a volatilitás, viszont azért itt van velünk a vonalban, akkor inkább először mutassuk be vendégünket.
Szabó Dávid.
Igen, a Decent Investments alapítója, a Crypto Position Investment Fund portfólió kezelője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia, viszont nagyon gyorsan az első feladat. Aki, mert még mindig vannak ilyenek egyébként, akik ilyenkor beszokták írni, hogy jaj, már megint ez a kriptó, ez lufi, nem érdekel, inkább menekülök. Nekik mit mondasz? Mert azért mindig van egy elutasítottság, de nem a technológiával kapcsolatosan is. Van, akik olyan szinten tolják el maguktól továbbra is ezt a témát, hogy nehéz őket még csak arról is meggyőzni, hogy érdeklődjenek, kicsit figyeljenek oda, hogy ez nem egy akkora marhaság, mert az életünket befolyásoló tényező. Szóval, amikor ilyen jut el hozzád, akkor te mit válaszolsz?
Hát én azt válaszolom, ugye, hogy hát legyen világosság, és tűnjön el a sötétség.
Igen, ezt már legyomtuk.
hallottam. Tehát, hogy érdemes egy kicsit a mélyre ásni, vagy legalábbis valamennyire a mélyre ásni, hogy az egész kripto ez miről szól, mert sok minden dologról szól, és nem feltétlenül az van mindig az előtérben, ami talán a leginkább fontos ebben az egészben. Szóval nehéz a nagy kavalkádban megtalálni a lényeget, de próbáljuk meg. És hát ugye a lényeg az talán valami olyasmi, hogy itt születik egy értékek internete, tehát ugye az internet, ahogy korábban ismertük, az valójában az adat internete, valójában csak azzal, hogy adatokat tudnak egymásnak globálisan számítógépek küldözgetni, abból valami nagy csodavilág dőtt ki. Csak hogy ez az adat internete, ez egy dologra nem jó, arra nem jó, hogy értéket küldözgessünk egymásnak közvetlenül az interneten keresztül. Mert hogy hát másolással működik, ugye ha elküldök egy e-mailt, akkor ez az e-mail az meg lesz nálam is, meg akinek elküldtem, annak is, vagy hogyha egy honlapot lehívok, akkor ez a honlap az ott van valahol egy távoli szerveren, de az lemásolódik az én gépemre, és akkor ez ott van az én gépemen is. Szóval, hogy ez másolással működik, és másolással nem lehet értéket tárolni, mert hogyha lenne egy digitális forintom, és össze akarom neked küldeni, lemásoljuk, akkor meg lesz nálad is egy digitális forint, de nálam is, hát így bizony hamar elinflálódna a világ. Szóval, hogy ebben egy nagy találmány a blokklánc, meg a bitcoin, ami az első olyan eszköz, ahol megoldották azt, hogy közvetlen egymásnak valami fajta limitált kínálatú cuccot lehessen küldözgetni, nem másolással működik, vagy nem így, nem ebben a formában, mégis egymásnak tudjuk küldözgetni. És ilyen módon mindenféle értéket reprezentáló eszköz lehet létrehozni, nem csak a sok hülye scam coint, meg main coint, hanem akár a hagyományos világnak az eszközeit is tokenizálni fogják. Ebben egészen biztos vagyok, hogy minden eszköz, minden részvénykötvény, a hagyományos pénz, a földhivatali bejegyzések, ezek tokenizálva lesznek, és egy nagy értékek internetén, egy nagy hálózaton ott lesznek, és egészen új lehetőségeket nyitnak meg, ugyanúgy, ahogy az internet is nyitott.
Csak itt van
néhány évtizeddel ezelőtt.
Tök érdekes és tök jó, csak ugye ebből a felszín az a bitcoin, amiből az emberekhez az jut el, hogy az árfolyam most éppen az égbe szállt, most éppen összeomlott, és irgalmatlan mozgásokat produkál, ez meg olyan kicsit riasztó. Tehát
az a spekulatív érték, jellege, igen, ezt nem tudja levetkőzni talán.
Az értékek internete, és akkor emellett meg maga az eszköz, maga a coin, ami kapcsolódik hozzá, az meg ilyen furcsa dolgokat művel, fundamentálisan meghatározhatatlan az értéke, egy óriási spekulációs célpont, ez meg így riasztó. Ezt hogy lehet áthidalni?
Hát a bitcoin az egy eszköz, és egyébként egy fontos eszköz, meg a mai világban különösen egy fontos eszköz, tehát ebben a nagy értékek internete világban, ebben a nagy hálózatban a bitcoin tölti be az arany szerepét. Tehát az aranyjal az a probléma, hogy ez egy fizikai valami, azt nem fogjuk tudni felpakolni az értékek internetére, kell valami olyasmi, ami egyébként nagyon-nagyon hasonlít az aranyhoz, limitált a kínálata, meg hogy bányászni kell, még hogyha ez nem is ilyen földet túrásos bányászat, hanem ilyen számítógép pörgetéses bányászat, de ugyanúgy mind a két esetben rengeteg energiát kell elégetni hozzá. Szóval, hogy ebben a világban a bitcoin tölti be a digitális arany szerepét, és hogy ez ma a mai pénznyomtatások által dominált másfél évtizedben egy nagyon-nagyon fontos eszköz. És hogy valóban, tehát hogy itt nagy a spekuláció körülötte, de hát éppen ezért nagy a spekuláció körülötte, mert rengeteg potenciált lehet belelátni. És még nem ért el azt az érettségi szintet, amikor egy kicsit lenyugszik, amikor már valóban egy érett, meglett eszközként alacsonyabb volatilitás mellett tölti be ezt a szerepet. De hát éppen ez a poén benne, hogy még a globális portfólióknak egy nagy része nincs feltöltve bitcoinnal, ez valószínűleg meg fog történni, vagy én azt gondolom, hogy meg fog történni az elkövetkező mondjuk egy évtizedben, és hogy ha te erre spekulálsz, akkor hajlandó vagy arra, hogy akár tőkeáttételes pozíciót vegyél fel bitcoinban, ami pedig nagyon volatilissá tudja tenni az árfolyamát, mert ha éppen nem felfele indul, hanem lefele indul, akkor bizony sokan kilikvidálódnak. Szóval mindenkit óvaintek attól, hogy tőkeáttételes pozíciót vegyen fel bitcoinba. Ne tegye.
És erre mondhatja azt az egyszeri hallgató, illetve akárki, hogy na de hát, Szabó úr, mi van, ha lekapcsolják az internetet? Múlt héten beszéltek arról a Millás reggelében, hogy a 20-ig szétlötték a vezetéket, leáll az internet. Hopp, mi lesz az értékek internetével, meg a bitcoinnal?
Meg a tokenizált házammal.
Meg most egy hallgató, többivel. Hogy minden tokenizálva lesz. Sima hekkeléssel le lehet nullázni a tulajdont. Itt vannak a szkeptikus
Attól az még működni fog. Tehát mert mi lesz akkor a bankszámlámmal, ha lekapcsolják az internetet, vagy a Facebook profilommal, ha lekapcsolják az internetet, attól az még létezik, csak aktuálisan nem tudok hozzáférni. De hogy ez a megnyugtató is benne, hogy a bitcoinomat ezt nem tudják elvenni azzal, hogy lekapcsolják az internetet. Szerencsére a világon sok tízezer számítógépen megvan összhangban, konszenzusban a bitcoin blokklánca, vagyis az a főkönyv, amivel vezetik a bitcoin tranzakciókat, és azt nem fogják tudni letörölni, még akkor sem, hogyha esetleg egy diktatúrában élek, ahol a diktátor ki akar velem cseszni.
Világos.
Szóval az meg lesz, és majd vissza tudom kapni, amikor vagy amikor újra lesz internetem, akkor majd tudok vele újra transzaktálni.
Hogyha már ilyen anomáliákról vagy bugokról beszélünk, engem ami izgat most, hogy ugye a mostani rallinak a hátterében, vagy az egyik fő mozgatórugója ez az elkövetkezendő felezés, ugye, ami körülbelül egy hónapon belül, vagy egy hónap múlva megtörténik, ami ugye azt jelenti, hogy ezekben a számításban résztvevő számítógépes kapacitások tulajdonosai a számításaik fejében most már fele annyi bitcoint fognak kapni jutalomként. Ez ugye szűkíti a kínálatot, tehát egy oldalról egy árfelhajtó tényező, de ami engem foglalkoztat, hogy a másik oldalon az nem fordulhat elő, hogy viszont ezt a számítási kapacitást csökkenti, mert kiszállnak sokan ebből a rendszerből, épp ezért, mert hogy fele akkora jutalmat kapnak, és esetleg nem hatékony a rendszerük, tehát kvázi mondjuk többe kerül nekik a számítási kapacitást fenntartani, mint amennyit kapnak honoráriumként.
De, ez így fog történni. Valóban, tehát hogy azok a bányászok, akik a legkevésbé profitábilisan dolgoznak, azok egy ilyen drasztikus eseménynél, amikor egyszer csak felére csökken a bitcoinban számított bevételük, és akkor esetleg már nem lesznek profitábilisak, akkor ebből a játékból kiszállnak. Valóban ez történik ilyenkor, de hogy nem kell aggódni, mert ugye a bitcoinnal kapcsolatban mindig az a kritika, hogy jaj, hát akkor az energia felhasználás, amit egész, mit tudom én, Dániának, vagy mindig mondanak ilyen országokat, hát akkor csak fél dániányi elektromos áram felhasználás fogja védeni a blokklánc manipulálhatatlanságát.
De összességében nem lesz ez érezhető mondjuk lassulásban, mert nincs akkora számítási kapacitás, vagy bármiben? Tehát zökkenőmentes lesz a további élete a bitcoinnak ettől?
Ez zökkenőmentes, tehát attól, mert kevesebben bányásznak, még mindig nagyon-nagyon sokan bányásznak, és hogy itt a bányászat az nem arról szól, hogy tehát a bányászat az arra szolgál, hogy védje a bitcoin manipulálhatatlanságát. Igen. Hogy a főkönyv az ne legyen manipulálható. És még ezzel nem lesz probléma nagyon-nagyon sokáig. De egyébként szerintem jó helyen kapiskálsz azzal kapcsolatban, hogy hosszú távon az egy kérdés, hogyha ez még sokszor megtörténik ez a feleződés, és a bitcoin árfolyama egy idő után már nem nő tovább, mert ilyen is lesz, ám, igen. akkor ezzel ez milyen módon lehet megoldani.
Illetve mi van akkor, ötletek, amikor kibányáztuk a 21 millió bitcoint, és nincs honorárium?
Igen, tehát ugye az eredeti modell szerint a bitcoin tranzakciók után fizetett bitcoinok fogják fenntartani a hálózatot, mert ugye a bányászok azok nem csak az újonnan keletkező bitcoinokat keresik meg, hanem a minden tranzakcióból származó tranzakciós díjakat is megkeresik. Tehát az eredeti ötlet az volt, hogy akkor utána majd már csak a tranzakciós díjakból fognak a bányászok megkapni az ő díjazásukat, és ebből fedezik a villanyszámlát. De előfordulhat az, hogy mondjuk 50 vagy 100 év múlva ezek a tranzakciós díjak, amikor már dominálniuk kéne a bányászok bevételében, most még nem ezek dominálnak, akkor nem lesznek elég nagyok ahhoz, hogy ez a rendszer továbbra is manipulálhatatlan maradjon. És akkor bizony valamit ki kell találni. Aha. De ez egy távoli probléma, szóval...
Távoli probléma, mert lehet, hogy annyira megnő a felhasználása és elterjedtsége a bitcoinnak, hogy annyi tranzakció lesz, hogy mégiscsak fenntartható lesz a rendszer, tehát ezt még nem tudjuk, ugye, hogy alakul a jövő.
Minden se felvetés.
Így van, ezt nem tudjuk. Aha. De még ott van egy olyan lehetőség, hogy a bitcoin blokklánca, az úgynevezett leforkolódik, vagyis új szabályok szerint létrejön egy új bitcoin blokklánc, és ilyen módon folytatódik tovább a bitcoin ökoszisztéma.
Még egy érdekes kérdés. Korábban volt arra lehetőség, hogy ugye beszélünk arról, hogy nagyon-nagyon durván mozog az árfolyam, de hogy határidős kereskedés is van a bitcoinban, és úgy, ahogy annak idején itt is a budapesti értéktőzsdén a határidős box piacon volt.
Hát igen, olyan pesgés volt annak a bevezetése.
És volt, hogy elszállt ez a kamattartalom, hogy sokkal durvább árakon volt, vagy éppen nagyon durván összeszűkült ahhoz, ami mondjuk úgy indokolt lenne így egy kockázatmentes kamatláb, vagy annál kicsit magasabban, hogy egy alapvetően kockázatmentesen a kamatszintet meg lehetett szerezni egy arbitrázs ügylettel. Most ez hogy néz ki a Bitcoinnál? Most is van ilyen lehetőség? Mert a te alapod is szokott foglalkozni ilyennel, és a nagy árugrásoknál volt ez korábban jellemző, ezt még te mesélted nekünk, hogy ez a kamattartalom elszáll, és akkor egy ilyen elképesztően kockázatos piacon is gyakorlatilag kockázatmentes, vagy nagyon kicsi kockázatú nyereségre lehet szert tenni. Ez most is megvan?
Így van, ez most megvan, tehát ez tipikusan mániás időszakokban nő meg. Ugye mániás időszakokban mi történik? Szeretnek az emberek tőkeáttételes pozíciókat felvenni, tehát kvázi ilyen mondjuk egy határidős ügyletben felvenni a pozíciót, nagyobb névértékkel, mint amennyi tőkéjük egyébként nekik van, és ebben akár még prémiumot is hajlandóak fizetni, mert hogy éppen mánia van. Ez a vevői oldal. És akkor az eladói oldalon kéne jönniük az intézményeknek learbitrálni ezt a magas kamattartalmat, de hogy mivel a bitcoin meg a kriptoeszközök piaca az nem rendesen szabályozott, egy csomó intézmény, aki egyébként ezt csinálja a hagyományos piacokon, az nincs itt ezeken a piacokon. És valóban ez a kamattartalom ugyanúgy, ahogy a 90-es évek végén a budapesti határidős tőzsdén is, vagy a BUX határidőben is, mikor miután bevezették, és még nem volt hatékony a piac. A kriptopiacok nem hatékonyak, és ez a kamattartalom bizony ilyen évesített 15-20, sőt akár 25%-ra is fel tud néha menni, és valóban lehetséges egy viszonylag kockázatmentes, nem teljesen kockázatmentes, mert a kripto tőzsdéknek a kockázata azért itt van.
Hát ugyanúgy, mint állampapírnál, és ugye azért az ország kockázatot futjuk, tehát azt is csak leegyszerűsítjük kockázatmentesnek, de alacsony kockázatú lenne a jó kifejezés.
Így van, így van. Tehát, hogy lehetséges egyszerűen azt csinálni, hogy veszek egy bitcoint, egy év múlva határidőre eladom, tehát semleges kriptó kitettségem van, és mégis ezzel az ügylettel keresek egy évesített 15-20%-ot.
Okay.
Ez jelenleg ott van a piacon, ami egyébként jelzi azt is, hogy azért már egy ilyen mánia kezd kialakulni. Ez ott volt 2021-ben is egyébként, hónapokig, most megint látható.
Oké. Egyébként azt említetted már, hogy nem javasolod a tőkeáttételes kereskedést, ugyanakkor az is érdekes, hogy miközben a bitcoin népszerűséggel nőtt, az előző mániához képest, ma hogy én is csak egy rápillantgattam, azok a hagyományos helyeken, amik mindenkinek elérhető kereskedési platformok, vagy éppen a Revolut, nagyon kinyúlt a mars, tehát hogy sokkal drágábban, nagyobb költséggel lehet egy bárkinek
hát a vola
bitcoint venni. Ez miért van? A vola, ami magyaráz neki, amit a Balázs levolázott, azt majd kérjük, hogy magyaráz meg. Mert hogy mondjuk akkor hol van ennél kisebb, vagy hogyha valakit szeretne, akkor hol javaslod a kereskedést? Például a kimondottan a kriptotőzsdék, azok mennyire biztonságosak, mert ugye azokkal kapcsolatban meg kételyek merültek föl, mert ott meg voltak ugye az elmúlt években bedőlése.
Így van, hát gondolom a Revolut meg a PayPal, nem tudom, hogy miért nőtt meg a mars, vagy hogy megnőtte, én ezt nem annyira követem, de hát gondolom több pénzt szeretnének keresni, és érzékelik, hogy nem árérzékenyek a vásárlóik, örülnek, hogy tudnak bitcoint venni, még hogyha egyébként drágán is. De javaslom azt, hogy régóta fennálló, ilyen normális országban bejegyzett kriptotőzsdéken, amiknek ismert a tulajdonosi háttere, adott esetben a részvényeikkel tőzsdén kereskednek, a Nasdaqon. Ezekhez el lehet menni, regisztrálni lehet, és épp ésszel felfogható összeget lehet náluk tartani, tehát hogy ezek a kriptotőzsdék, ezek több mint 10 éve léteznek, nem tűnnek veszélyesnek. Tehát ők már bizonyítottak. Ilyen a Coinbase, a Kraken, a Bitstamp, és itt normálisabb kereskedési költséggel lehet bitcoint vagy kriptót vásárolni, de mindenkinek azt javaslom, hogy azért azt az összeget, amivel kitettséggel rendelkeznének egy ilyen tőzsde felé, azt azért limitálják, vagy hogyha tehetik, akkor utálják ki a megvásárolt kriptót a saját tárcájukba.
Oké, végül... Igen?
Hát végül legalább kettő, mert hogy a műsor eleje óta azon vitatkozunk, vagy marakodunk, hogy most beszakadt a bitcoin, tényleg. Vagy csak korrigál a bitcoin.
Az
vagy,
apropó.
Igen, az apropó.
Mert hogy óriási zuhanásban van most az elmúlt napokban, most éppen az Ethereumot csak a 3000-es szint fogta meg most éjjel, és ugye a bitcoin is szépen
60 ezer felé
szakad.
Tántorog ugye a 70 fölötti. Így van.
Tántorog, így van. Azért azt ne felejtsük, hogy az idejében valami 40-50%-os pluszban van, szóval, hogy ez a fajta tántorgás az ebben a kontextusban érdemes nézegetni. Hát mindenkinek a saját vérmérséklete, vagy kedve szerint elmondhatja, aki szereti a kriptót, az mondja, hogy na hát idén 50% pluszban van, aki nem szereti, az mondhatja, hogy na hát jól beszakadt a kriptó. Ezt mindenki a saját pszichés kielégülése érdekében megválaszthatja, hogy akkor most milyen apropóból beszélgetünk.
Jó, akkor ez ennyi.
Oké, egy utolsó, akkor a hallgatók kérdezték, mert pont teljesen véletlenül a hírekben szerepelt, hogy Argentina lecseréli, hát nem lecseréli, ez így talán túlzás, de hogy a dollárosítás helyett a brutális infláció hazájában most bitcoinban menekülés van, és hogy ezt az állam is valahogy támogatja, bitcoinizáció, van ilyen. Na mindegy, ehhez mit szólsz?
Hát azt nem látom, hogy az államok nagyon örülnének annak, hogy sok befektető kezdi felfedezni saját magának a bitcoint, de például Amerikában van egy független bíróság, és ugye ez a bitcoin ETF is annak köszönhető, ami ez a spot bitcoin ETF, ami januárban indult, hogy ennek az a háttérsztoria, vagy a megelőző sztoria, hogy hát már 10 éve próbálnak különböző szolgáltatók spot bitcoin ETF-et regisztrálni az Egyesült Államokban, de ezt mindig elutasított a felügyeleti hatóság, az SEC, az értékpapírfelügyelet, és akkor egy idő után megunták és beperelték az SEC-t, és a bíróság azt mondta, hogy de hát ez tök jogtalan, hogy az SEC ezt az elutasítást ilyen mondva csinált indokokkal újra és újra meghozza, nem megalapozott módon történt az elutasítás. És akkor az amerikai értékpapírfelügyelet kénytelen volt ezt jóvá hagyni. Tehát, hogy ott, ahol komolyan veszik a jogot, ott kénytelenek abba az irányba menni, hogy ezeket a termékeket létrehozzák, és ezzel egyre nagyobb befektetői kör tud bevonódni potenciálisan a kripto világába.
Uh-huh. Az pedig, hogy a brutális infláció mellett a lakosság ebbe az irányba menekül, és most már nem dollárt vesz, hanem bitcoint, ez milyen?
Igen, tehát hogy van egy ilyen trend, hogyha a bitcoin valóban a digitális arany, és úgy néz ki, hogy ez sokak fejébe ez az üzenet átmegy, én így gondolok a bitcoinra, régóta, akkor logikusnak tűnik egy olyan világban, ahol félni lehet attól, hogy a jegybankok kihigítják a pénzt, és olyan nagyok az adósságok, hogy azt valójában soha nem lehet visszafizetni. Egy megoldás van az, hogyha elinfláljuk ezeket a hatalmas adósságokat. Egy ilyen világban érdemes egy limitált kínálatú, aranyszerű eszközbe legalább valamekkora kitettséget felvállalni. Uh-huh. És nyilván ebbe benne van az is, hogy lehetséges, hogy hülyeség az egész, és majd lenullázódik az egész, meg betiltják, meg csak scam az egész, tehát a kitettséget azt ennek megfelelően kell megválasztani, de ha ez mégsem így van, akkor az nagyon-nagyon jól tud jönni az elkövetkező években egyfajta inflációs védelemként.
Uh-huh. Oké, Dávid, nagyon szépen köszönjük.
Megint jó volt, jó sok információ, köszi szépen, jó munkát, szép napot neked.
Köszi szépen, sziasztok!
Szabó Dáviddal, a Decent Investments alapítójával, a Crypto Position Investment Fund portfólió kezelőjével beszélgettünk.
Hát most meg jön egy arc, aki azért továbbra is a dollárban hisz.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Vivian Fable, alias Molnár Éva, magyar írónőt köszöntöttük születése napján a mai alkalommal, többek között, ugye? És az ő egyik mondását idézzük most. Nem az a fontos, hogy egy véleményen legyünk, hanem az, hogy egy színvonalon. Ez egy elég jó meglátás. Mert ekkor lehet esetleg olyan vitát folytatni, aminek értelme is van, és nem csak egy ilyen elbeszélés, és mindenki fújja a magáért.
Nehéz vele vitatkozni, igen, de nem igen. Szokták. Úgy ez így ilyen látványosan és egyértelműen kimondani, de valószínűleg sokak, nagyon sokan így gondolják és tudnak példákat felhozni, amikor a vita megoldásának az lehetett a gátja, hogy úgy éreztük, hogy nem
így
vagyunk
azon.
Igen, abszolút. Hogy nem tudja, hogy most párkapcsolatra gondolt, vagy egy általános mindegy. Élethelyzetre nem tudjuk, de egy értelmezhető sokféleképpen.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Egy fontos dologról fogunk beszélgetni, hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökség is részt vesz az Interreg Central Europe program. Fee for in, csak sok volt a pálcika valahogy így egymás mellett, azt hittem nehezebb kimondani, nemzetközi projektjében. Ennek a fő célja az, hogy a résztvevő országok közösen fejleszik a finanszírozási lehetőségeket a piacvezérelt kutatásoknál és innovációknál. Ugye itt rögtön felsejlik az, hogy egy ilyen kezdeti állapotban lévő, vagy egy ilyen nehezen megfogható dolognál a bankok, pénzintézetek nem rohannak, gondolom, az ötletgazdákhoz, hogy pénzt adjanak, úgyhogy valami ilyesmi lehet a dolog mögött, és ez segítheti elő ezeknek a projekteknek a finanszírozását. De mindjárt átérünk a részletekre Palotai Zoltán segítségével, aki itt van a vonalunk túlsó végén, ő a Nemzeti Innovációs Ügynökség külpiaci igazgatóságának Európai Uniós pályázati vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, akkor jó a sejtésünk, hogy valami ilyesmi van, és ezt a célt szolgálja ez a projekt, hogy olyan finanszírozáshoz jussanak ezek az innovációs ötletekkel bíró, piaci alapon innováló, tehát vállalkozók alapvetően, amiket nem finanszíroznak bankok?
Igen, de ez lenne a projekt fő célja. Ugye a nagy képpel kezdeném, itt két héttel ezelőtt vezérigazgató úr bemutatta a Nemzeti Innovációs igen. Ügynökséget, aminek ugye az egyik fő feladata ez a vállalkozói kutatói utánpótlásnak a nevelése, ugye erre volt a múlt heti adásban szó a HCC keretében, és akkor utána a kettes és a hármas pont volt, ugye a kettes a meglévő innovatív vállalkozásoknak a segítése, a Fee for In projektbe ezzel foglalkozunk, illetve a hármas pont az pedig ugye az innovációs légkörnek a kialakítása, ökoszisztéma fejlesztése, szintén a Fee for In projektben ezzel foglalkozunk. Egyébként egy ilyen kis érdekesség, hogy eredetileg Infinity-nek hívtuk a projektet, azt mi sokkal jobban szerettük, de aztán copyright okok miatt át kellett nevezni, és akkor ez a Fee for In lett, ami ez a Financial Instrument for Innovation szavakat jelenti, és pontosan ez a lényege, hogy akkor valódi piacvezérelt kutatások próbálunk meg még jobban finanszírozni, meglévő eszközöket továbbfejleszteni, esetleg új projekteket vagy új eszközöket kidolgozni. Ugye ez egy nemzetközi konzorcium az Interreg Central Europe támogatásával, tehát itt közép-európai partnerek vannak. Ebben a régióban dolgozunk elsősorban, és a célunk, hogy ugye bekapcsolódjunk egyrészt az EU-s új eszközök kidolgozásába, illetve ezeket becsatornázzuk a hazai rendszerbe is.
Uh-huh. Ehhez akárhogy is, de pénz kell, finanszírozás kell. Ez hogyan működik ennek az elosztása, honnan jönnek a források, tehát hogy zajlik ez konkrétan, ez a fajta finanszírozás?
Igen, hát ugye itt ebben a konzorciumban egy 8 országban veszünk részt, több 10 szereplő van, és hát ugye nyilván minden országnak egyedi saját finanszírozási rendszere van, tehát nekünk a magyar rendszerbe kell majd átültetni ezeket a jó nemzetközi gyakorlatokat, amiket itt kidolgozunk, meg itt van, és megtapasztalunk, és hát akkor ugye nyilván a hazai rendszert kell esetleg úgy továbbfejleszteni, hogyha látunk valami hiányosságot, ugye van a hagyományos banki finanszírozás, vannak az állami támogatások, visszatérítendő, visszanemtérítendő termékek, ugye ezek főleg a, itt most innovációról beszélünk, ugye a GINOP keretében érhetőek el, és akkor vannak a kombinált termékek, VTVNT, illetve hát ugye egyéb bankgaranciák, és akkor itt most egyébként itt vagyunk pont Torinóban ennek a projektnek, itt a másik projekt találkozóján, és tegnap itt a olasz jó példákat mutatták be, ahol összecsomagolják a sok kis vállalatnak az igényeit, és azzal mennek együtt egy bankhoz, amivel úgy nyilván egy sokkal kedvezőbb finanszírozási feltételeket tudnak elérni, mint hogyha egyesével kérnének hitelt, vagy bankgaranciát.
Igen, épp ez lett volna a kérdésem, hogy az rendben van, hogy a konzorcium finanszíroz olyan projekteket, amiket a bankok egyesével nem, de attól még a kockázat nem szűnik meg. Tehát akkor a kockázat porlasztása a megoldás, tehát becsomagolva ugye több ilyen projektet, és akkor így már esetleg a bankok is hajlandók pénzt adni.
Igen, itt fontos, ugye, hogy maga ez a 10 forint projekt, ez nem finanszíroz majd innovatív vállalkozásokat, hanem mi a magyar szereplőkkel közösen Magyarországon fogunk kidolgozni olyan új eszközöket, amire a piacnak igénye van.
Tehát csak az eszköz kidolgozása a feladat. Aha.
Így igaz. Csináltunk ősszel egy felmérést, hogy milyen igények vannak, tervezünk egy még szívesebb körű felmérést csinálni az idei évben, és akkor azok alapján ugye, hogy milyen valós piacigények vannak, tehát azokat a KKV-t, a pártatokat tudjuk támogatni, akiknek valami miatt nem tudnak pénzt szerezni a mai magyar piacon.
Uh-huh. Ez most egyébként egy ilyen terv, tehát most éppen dolgoztok ezen, ugye meg ezen tanácskoztok most Torinóban, vagy már vannak ennek kézzelfogható, tehát magyarul az innovátorok már fordulhatnak ilyen eszközök felé, amit a konzorcium kidolgozott?
Vannak meglévő termékek, de amit a konzorcium kidolgozott, körülbelül 3 év múlva lesz elérhető, tehát ez egy 3 éves projekt, most ez az első évben vagyunk, aminek ugye az elsődleges célja a helyzetfeltárás, helyzetelemzés, hogy akkor melyik régióban milyen gepek, deficitek vannak, illetve milyen jó gyakorlatok vannak, amit esetleg át lehet ültetni a magyar innovációs ökoszisztémába.
Ez látszik, hogy itt nálunk ez mekkora az érintettsége ennek a problémának, most akár vállalkozói darabszámban, akár tőke méretben, tehát hogy mekkora tőke finanszírozáshoz kell ezeket az új eszközöket kidolgozni?
Igen, ugye a felmérésünket azt arra alapoztuk, hogy Magyarországon van egy jó körülbelül 1100-1200 olyan KKV, illetve cég, nagyobb cégek is, akik innovációval aktívan foglalkoznak. Tehát ők elsősorban a célközönségünk, és hát nagyságrendileg, meg ugye, hogyha a piaci szereplőket kérdezzük, akkor van, aki azt mondja, hogy bármennyi pénzt fel tudnak venni, de mondjuk konkrét példát mondjuk, hogy itt van a Óbuda Venture Capital, ők egy 10 milliárdos összeggel fogják támogatni, vagy támogatják az innovációs KKV-kat, tehát ilyen milliárdokról beszélünk, illetve hát nagyságrendileg a teljes GINOP-ban, ugye ott több 100 milliárd forint is van, aminek, hogyha már egy kis része direkt az innovációs KKV támogatására, startupok támogatására megy, akkor az nagy sikernek mondható, illetve lesz is ezek a tervek.
Oké, nagyszerű, köszönjük szépen, követni fogjuk a projektnek az állomásait és a fejlődését, úgyhogy majd folytatjuk ezeket a beszélgetéseket, köszi ezt is, és jó munkát ott Torinóban. Szép napot!
Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok!
Szervusz! Palotai Zoltánnal, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Külpiaci Igazgatóságának Európai Uniós pályázati vezetőjével beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Ha 3 orvos vizsgál meg 3 beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Na, csak egy kis időnk maradt, hogy átadjuk a helyet Szoller Andinak, de itt a szótárgyűjteményem egy újabb tagját, egy kedves hallgató írta meg, a vágány keresztet, amikor itt a fonódóról beszélgettünk. Nekem ez nem volt ismerős, hogyha ezt oda bígyeztem majd.
De most tudod, hogy mi az?
Mit hát ér, az mit az izé. Hát azt, hogy majd sűrűn kell cserélni, mert hogy nagy kopásnak lesz kitéve, vagy valami ilyesmi.
Ja,
volt.
Hogy arra értette.
Arra értette, vagy annak az apropóján hozta föl. Hát gondolom, a simpárok találkozása az egy külön elem lehet.
Ja, aha. De maga a kereszt, illetve a keresztezés, az a vasúton más is jelent. Ami a köznyelve úgy néz ki, hogy egymással szembe jön két vonat.
Igen.
És az egyik kitér és megvárja a másikat, és szembe találkoznak egymással, azt is keresztnek hívják.
Ja, simán. De ez egy alkatrész. A vágányke, igen. Ja, a múltkori, hogy... a szótár utolsó, az utolsó bejegyzés az a vasbeton alj, ugye te lették javítva a talpfa után. Mert hogy az már betonból készül, és vasbeton alj a becsületes neve, úgyhogy amellé most felvettem a vágánykeresztet. Meg jó is egyébként a betörend szerint.
De a jelző színét is megjegyezted.
A jelző színét?
Hogy mit nem szabad mondani, hogy... Igen.
Igen, jó. Igen. Tehát nem pirosra váltott.
Véged hogy... van egy vasutas előtt, hogyha...
Vagy egyelőre még ezzel a szerintudással nem mernék egy rendes vasutassal diskurzusba bocsátkozni, mert azért ez még a szótáram eléggé kis elemszámú, de már tudni... Végül is én a borral kapcsolatban is így társalgok, tehát tudok ilyeneket, hogy tannin, meg lecsengés, meg bőrös, meg nem tudom mit, egy-két szót bedobok, és akkor látszólag egy hozzáértő partnere vagyok a beszélgetésnek.
Repülősöknél azt, ami kettő ilyen van, ami nagyon-nagyon durván kiveri a biztosítékot. Az egyik a kereke a gépnek.
Milyen van?
Hát futóműve.
Jó. De a futómű az egy komplex, annak része a kerék. Tehát azért,
igen, tudom, de a másik meg a kifutópálya.
Mert az csak futó?
Az csak futó.
Ugye? Igen, ezt már megfigyeltem. Igen.
Vigyázz, mit mondasz.
Jó, gondolom, ez már megvan.
Biztos minden szakmának megvannak ezek persze, a biztos. Rejtelmei, de hogy ide a közlekedési oldalról ezek így a legérdekesebbek. Szóval, ha már ezekből néhányat tudsz, akkor már belefolyhatsz a beszélgetésekbe, igen. Kicsit szakmai oldalról.
Igen.
Jó. Na nézzük, mert Szoller Anditól milyen belépőt kérünk.
Hát, nem tudom, meretten figyeli a Váci út forgalmát.
Nem kell, hogy belépjek,
hát figyelj, olyan híreket hozol, mint egy órával ezelőtt. Legyetek egy színvonalon a beszélgetésben.
Igen, hát ezért szótározok, igen, hogy föl tudjak zárkózni.
Köpésre, igen.
Igen.
Na, jönnek tehát a hírek, és mindjárt folytatjuk ingatlan rovattal, mert hogy szerdán 9-kor az szokott jönni.